Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 43. részből, 11-től a 21. versekig. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé. Elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a strucok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk most a te jelenlétedet keresve, várva. Köszönjük, hogy te vagy az, aki bennünket indítottál arra, hogy mi akarjunk téged keresni, mi szeretnénk veled találkozni, hogy vágyjunk a te szavadra, és a te jelenlétedre, és a te néped közösségére. Te látod, hogy milyen reménységeket hoztunk a szívünkben, amelyeket szeretnénk most ebben az imádságban a magunk és a te számodra is néven nevezni, és te eléd hozni. Van bennünk várakozás, hogy vajon hogyan vezetsz. Van bennünk várakozás, hogy hogyan bátorítasz. Szeretnénk terheket letenni. Szeretnénk terhek hordozásához erőt kapni. Szeretnénk megköszönni mindazt, amiben megsegítettél, amiben mellénk álltál ezen a héten. És ahogy így jövünk mindannyian te eléd, köszönjük, hogy te úgy szólítasz meg bennünket, hogy te vagy az, aki újat cselekszel. Dicsőítünk téged, édesatyánk, mert az evangélium, mindaz, amit az Úr Jézus Krisztusban tettél, értünk, hogy meghaltál, hogy feltámadtál, hogy új életet kezdtél, hogy mindig újat hoz az életünkbe. Köszönjük, hogy te nem úgy hozod az újat, ahogy ez a világ ígéri. Te nem átcsomagolod a meglévőt, te nem a felszínt borolod le, vagy színezed ki. Te nem valami új marketinggel próbálsz újat cselekedni, hanem úgy, hogy eljössz hozzánk, és szívünk legmélyén fordítasz bennünket magadhoz. Hozod el a jó hírt, az örömhírt, ami egyrészt régi, mert mindig ugyanaz volt, hogy egyedül te vagy a szabadító, másrészt pedig új, mert a mai napon újból meghallhatjuk, és az életünk egy újabb területén lehet valósággá. Így jövünk tehát te hozzád, és kérünk, hogy szent lelkedet áraszt ki ránk. Bocsásd meg nekünk minden hamisságunkat, ahol szívünket megkeményítettük, amiben akaratodat áthágtuk, a amiben törvényedet megtapostuk, és köszönjük neked azt, hogy ahogy te eléd jövünk, mindannyian, te kész vagy nekünk megbocsátani. Köszönjük, hogy ezt a közösséget is szüli most közöttünk, hogy egyikünk sem jobb, mint a másik, hogy testvérekké tettél, mert mindannyian elveszettek vagyunk, és mindannyian, akik az Úr Jézus Krisztusban vagyunk, kegyelmet nyertünk. Jöjj hát, és így hív bennünket magadhoz, munkálkodj azokban, akik még keresnek téged, szólj azokhoz, akik ismernek téged, és legfőképpen lágyítsd meg azok szívét, akik megkeményedtek. Jöjj, Szentlélek, Úristen, hozz megújulást, hozz lelki felfrissülést, hozz ébredést. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumának a 10. fejezetéből, a 28. verstől a 31. versig olvasom. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt: bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem, és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Márk evangéliumának a olvasásában és a magyarázatában, talán ez így nem tűnt fel, mert sok más vasárnap szétszabdalta a sorozatot, de igazából a tanítványságról hallottunk, Jézus követéséről hallottunk egy sorozatot. Ugye Márk itt arról beszél ezekben a fejezetekben, azt mutatja be, hogy hogyan készíti fel Jézus az általa választott 12 tanítványt arra, hogy majd halála és feltámadása után folytassák az ő szolgálatát, hirdessék Isten uralmát. És a sorozat abból állt, kétszer-három részből állt. Három részben beszéltünk arról, hogy melyek az egykori és a mai Jézus követők kísértései, vagy igazából a buktatók Jézus követésében. Az első, hogy azon veszekednek, hogy ki a nagyobb. A második, így neveztük ezt, hogy az elitizmus, azt gondolják, hogy csak azok követhetik jól Jézust, akik ugyanúgy követik, mint ők, vagy akik hozzájuk kapcsolódnak, csak azok lehetnek Jézus hiteles követői. És a harmadik ilyen buktató, amivel több időt is töltöttünk, hogy nem veszik elég komolyan a bűnt, és nem veszik elég komolyan Isten ítéletét, és a pokorról is beszéltünk, ami nem volt könnyű. Ezután pedig három olyan szakaszt olvastunk, amelyek azt mutatják be, hogy hogyan formálódik Jézus követőinek a, mondjuk így, a társadalmi élete, miben más Jézus követői közössége, mint a társadalom. Az első, miről beszéltünk, hogy máshogy viszonyulnak a házassághoz és az elváláshoz, hiszen Isten teremtői munkájának tartják a házasságot. Aztán másképpen viszonyulnak a gyermekekhez, a kicsikhez, a jelentéktelenekhez. És végül múlt héten arról beszélünk, hogy máshogy viszonyulnak a pénzhez, a vagyonhoz, felismerik, hogy milyen könnyen lesz az a szív bálványa, és hogyan teszi lehetetlenné, hogy valaki Jézust követve Isten uralmában, Isten országának a valóságában éljen. Na, csak hogy mindezt felelevenítettem, vagy mindenre emlékeztetem a gyülekezetet, nem lennék meglepődve, hogy valaki úgy érezné ezek után, hogy hát akkor Jézus követése igencsak nehéz, és igencsak áldozatos. Bár ne felejtsük, hogy az egész azzal kezdődött, hogy Jézus azt mondta, hogy aki engem akar követni, vegye fel az ő keresztjét, tagadja meg magát, és aki elveszíti az ő életét, én értem, és az evangéliumért, az megnyeri azt, aki megtartja az ő életét, az elveszti azt. Ezekben a fejezetekben azt mondta el Jézus, hogy konkrétan mit jelent ez a mondat. De ha Jézus követése ennyire áldozatos és ennyire nehéz, akkor ezzel együtt talán megfogalmazódik a szívünkben egy kérdés, amit talán magunknak sem merünk kimondani, hogy megéri-e ez egyáltalán? Hogy megéri-e Jézus követőjévé lenni, és megéri-e Jézus követésében megmaradni? Na csak azért is fontos, mert vannak, akik elindulnak az úton, aztán egy ponton azt mondják, hogy nem éri meg. Úgyhogy a mai szakasz alapján a tanítványság jutalmáról beszél Jézus, erről fogok beszélni. Egyáltalán hogyan merül fel ez a kérdés bennünk, hogy van-e jutalom? Másrészt mit mond Jézus a jutalomról? Végül néhány egészen konkrét dolog, hogy ez mit jelent ez nekünk a gyülekezetre nézve, meg személyesen és a mai napon. Péter, ezt a szakaszt Péter kezdi egy mondattal, amit Jézushoz intéz. Íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Ezt a mondatot, ennek a súlyát csak abban az összefüggésben lehet megérteni, amiről múlt héten volt szó. Ugye Péter és társai tanúi voltak annak, hogy egy ember érzelmileg nagyon megindulva odaszalad Jézushoz, leborul előtte, és felteszi neki, mondjuk így az élet legfontosabb, egyetlen legfontosabb kérdését, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És a beszélgetés Jézus és az ember között avval záródik, hogy Jézus azt mondja neki, hogy oszd el, add el mindenedet, oszd szét a szegények között, és jöjj és kövess engem. Aztán Márk hozzáteszi, hogy de mivel ez az ember nagyon gazdag volt, ezért az arca elborult és szomorúan távozott. Nem volt kész maga mögött hagyni ezt a hatalmas vagyont, és ő így nem lehetett szabad arra, hogy Jézust kövesse Isten országának a valóságában. És utána Jézus még beszélget a tanítványokkal, és azt mondja nekik, hogy a gazdagnak lehetetlen Isten országába bemenni, mire ők visszakérdeznek, hogy hát akkor ki üdvözülhet, kinek van esélye az örök életre, ki mehet be az Isten országába. És erre Jézus azt a választ adja, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Hát ez egy jó válasz az ember oldaláról nézve, mert Pétert meg a tanítványokat feszíti a kérdést. Most akkor igen vagy nem? És Péter szerette tiszta vizet önteni a pohárba, és bizonyosságot nyerni magukról, hogy ha a gazdag ifjú nem is megy be az Isten országába, mert nem kész elhagyni mindent, íme mi elhagytunk mindent. És a követőid lettünk. És Márk evangélista nem teszi hozzá, amit Máté evangélista feljegy ezen a ponton, ott Péter expressis verbis kimondja a kérdést, ami a mondat mögött meghúzódik, mi lesz hát a jutalmunk? Mi elhagytunk mindent, mi lesz hát a jutalmunk? Azaz hiába való mindaz az áldozat, amit hoztunk azáltal, hogy a te követőid lettünk, hiszen nincs biztosítva számunkra sem, hogy bemegyünk a te országodba. Bizonytalan, hogy volt-e értelme annak, hogy magunk mögött hagytunk mindent, és magunk mögött hagytuk a családunkat, a házunkat. És amikor Péter ezt mondja, itt nem a család felelőtlen elhagyásáról van szó, ez nem egy szerzetesi elhagyás, hanem arról, hogy Jézus tették az első helyre, és hogy most is éppen már hosszabb ideje Jézussal vannak úton, tehát a családjuk nélkülözi a jelenlétüket. Azért kiderül a Szentírásból, hogy Péter megmaradt a felesége mellett, és sokkal később is a feleségével együtt utazott. De azt mondja, hogy odaáldoztuk érted a veled való közösségért, a tőled való tanulásért, a szakmánkat, azt most hátrahagytuk. És lehet, hogy ezzel az egésszel, hogy mi veled elkezdtünk egy újat, semmire sem jutunk. Mint ha azt mondaná Péter, nézd Jézus, mi követünk téged, de mi abban a reményben követtünk, hogy mindazért, amit feladtunk, hamarosan kárpótlást fogunk kapni. Abban bízunk, ez ki is derül a következő szakaszból, hogy hamarosan felállítod az uralmadat, a királyságodat itt, Izraelben, Jeruzsálemben, és nekünk pozícióink lesznek. Íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Oszlasd el a kétségeinket, hogy vajon megérte ez nekünk? Mi lesz a jutalmunk? Nem tudom, hogy megfogalmazódik bennünk a kérdés, vagy tudunk-e ezzel a kérdéssel azonosulni, hogy megéri-e nekem Jézus követése? Mert aki Jézus követőjévé lett, az tudja, hogy ennek ára van. És van, amikor végigszalad bennünk ez a gondolat. Különösen akkor, amikor egy idő után a tanítvány Jézus követője, mi magunk azt érezzük, hogy sok, hogy belefáradtunk dolgokba, hogy belefáradtunk abba, hogy áldozatot hozzunk. És vajon hova vezet ez az út?
Valakinek ez azt jelenti éppen az előbbiek fényében, hogy én kitartó vagyok, hűséges vagyok egy nehéz helyzetben, egy házasságban. Jézus követőjeként ott állok, megmaradok, kitartok, szeretek, várok. Hűtön azt érzi, hogy de elfáradtam, megéri-e ez? Más ember azt mondja, hogy én egyszerűbb életet választottam Jézus követőjéként. Nem adtam teret annak, hogy akár hamis módon több pénzt gyártsak, csaljak, vagy egyáltalán csak elvigye az egész életemet a vagyon iránti szerelem, vagy a munka ezért a báványom már legyen. És néha belefáradok abba, hogy emiatt számolgatni kell, hogy kijövök, vagy nem jövök, mit adok a gyerekeimnek, vagy mit nem adok a gyerekeimnek. Más azt mondja, vagy abba fárad bele, hogy úgy látja, hogy hiába küzd, ugyanazzal a személyes gyengeséggel találja magát szemben újra és újra, és azt érzed egy után, hogy van nekem még erőm újra kezdeni, én elindultam Jézus követésében, még mindig nem sikerült megváltozni, teljesen megszabadulni. Megéri ez a küzdelem nekem? Más arra tekint, hogy mennyi időt, energiát adott oda Jézus követésében, akár gyülekezeti szolgálatban, akár más módon. És azt mondja, hogy nem könnyebben boldogul, akinek nincsenek ezek az úgymond korlátai, ilyenkor korlátnak látjuk. Íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk, sóhajtasz. Persze mielőtt még azért nagyon belesüllyednénk itt az önsajnálat mocsarába, még ha jogos is, még ha ott is van a szívünkben ez a kérdés, azért ezen a ponton érdemes odafigyelnünk Calvin János minket is helyreigazító megjegyzésére. A tapasztalata azt mutatja, mély bőkezűséggel ítélik meg általában az emberek az Isten iránt való szolgálataikat. Mennyi mindent tettünk mi már, te érted, Urunk. Mert közben ott van ez a kérdés, közben mégis azt mondom, hogy ott van ez a kérdés, és jogos a kérdés néha, hogy hát mi a jutalmunk? És az a problémánk, hogy reformátusok vagyunk, és ezért nem tudjuk ezt a kérdést még csak ki sem mondani, hiszen azt tanultuk meg, hogy az örömhír éppen azért örömhír, mert semmi érdemünk nem számítatik be abba, hogy Isten elfogadott minket. Semmi érdemünk nincs abban, hogy Isten megbocsátott, hogy igaznak nyilvánított, és a szeretetébe ölelt. És ez így is van. Ha minden egyedül Jézus Krisztus áldozatáért van, ami a miénk, és azért van így, akkor egész életünk nem más, mint hála áldozat, mint válaszként, mivel Jézus Krisztusban Isten megszabadított, magunkat hálából odaadjuk neki. Hálából követjük őt, hálából engedelmeskedünk, hálából megyünk vele az úton. Ha pedig hálából tesszük, viszont hol a helye a jutalomnak? Hát én ezt hálából teszem, akkor milyen jutalmat szeretnék még ezért? És ezért miközben az ember szíve szomjas a jutalomra, az elismerésre, ami nehéz helyzetben át is lendít minket sokszor, úgy tűnik, hogy csapdába kerültünk, hiszen jutalmat nem várhatunk. Semmi érdemünk nincs, minden Krisztusért van. És ezért ezen a ponton tisztáznunk kell valamit a jutalommal kapcsolatban. Mert a jutalomról beszél Jézus, erről fogunk mindjárt szólni. A jutalomról beszél az Új Szövetség. Több helyen. Mi az a jutalom tehát, amit kizár az, hogy a tanítvány megváltása, megmentése, szabadulása feletti hálából követi Jézust? Mi ez a jutalom, és mi ez a jutalom, ami megmaradhat? Azt gondolom, azt a jutalmat zárja ki az evangélium, az örömhír, aminek a lényege, a szívére, a lényege, a központja az üzlet, vagy a csere. Azt a gondolkodás és azt a lelkületet zárja ki az evangélium, ami azt mondja, hogy mivel én ezt és ezt tettem, mivel én ezt és ezt tagadtam meg magamtól, vagy hagytam hátra, érted, ezért te ezzel és ezzel tartozol nekem, te Istenem ezzel és ezzel jössz nekem. A kulcs az, hogy amikor így gondolkodunk a jutalomról, akkor világos, hogy nem Jézusért és az evangéliumért hagytunk bármit is hátra, hanem cserébe, üzletszerűen az ajándékért, a jutalomért. És ez az, amit teljesen kizár az evangélium. Mert ha bármiről azért mondunk le, hogy majd cserébe Isten mit ad és mivel tartozik nekünk, akkor végső értelemben nem Jézusért és az evangéliumért tettük, ahogy itt mondja, hanem azért, amit majd megnyerünk, tehát önmagunkért. És ez nem fér bele. A jutalom ilyen módon az üzlet világába vezet, a jutalmat váró számít és mérlegel, a tanítvány öröme, élete és hálája oda van. Ott azonban, ahol a tanítvány hűséges marad Jézusért és az evangéliumért, ott nem marad el a jutalom. Nézzük másodszor, hogy mit tanít erről, mit mond erről Jézus Péternek válaszként. Jézus egyből kettős jutalmat ajánl azoknak, akik követik őt. Először egy olyan jutalomról beszél, ami ebben a világban adatik, aztán majd egy olyan jutalomról, ami az eljövendőben. Jézus egy új közösséget teremt, majd egy új világot is teremt, és az ebben való részesedése jutalom. Mit mond? Senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én értem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyákat és gyermeket, szántóföldeket üldöztetésekkel együtt. Ez a jutalom. Abban az individualista világban, amelyben mindannyian formálódtunk, mindannyian kaptunk egy szemüveget. És ezen a szemüvegen keresztül nézzük Jézus kijelentéseit is elsősorban, és ezen keresztül értelmezzük. És ez azt jelenti, hogy mindent egyénre szabottan, személyesen, individuálisan látunk elsőre. Ugyanakkor, amikor Jézus elhívta a gazdag ifjút, hogy a vagyona szétosztása után kövesse őt, egyrészt személyesen szólítja meg, ő neki egyedül kell erről dönteni, hogy szétosztja, amije van. Másrészt, amikor elhívja az ő követésére, akkor egy közösségbe hívja meg, a tanítványok közösségébe. A száz annyi, amit a követő kap, nem az egyén személyes jutalma, nem az a jutalmad, hogy beadsz 10 forintot, akkor visszakapsz 1000-et. Nem az a jutalom, hogy beadod a házadat és kapsz érte egy lakótelepet. Nem az a jutalom, hogy egy fér helyett lesz 100, egy feleség helyett egy egész hárem. Ez vicc, de ez mind az, hogy ezt a kérdést mi egyénre szabottan, individualista módon értelmezzük. De nem erről van szó. Hanem arról van szó, arról a gazdagságról, arról a jutalomról, amelyhez a tanítvány egy új közösség tagjaként fér hozzá. Igen, ki kell mondanunk, bátran fogalmazhatunk így, hogy Jézus itt a keresztény gyülekezetről beszél. Arról a közösségről, amely azáltal születik, hogy ő elhív egyéneket. Úgyhogy álljál fel, nézzél körül, mert ez a jutalmad. Ez a jutalmad. Itt a jutalmad. Nagyon érdekelne, hogy vajon most megtanik a szíved örömmel, vagy legörbül a szád sarka. Ez a jutalom. Hát... Azt hiszem, hogy van, akinek a szíve megtelik hálával, van, akinek meg, hát lehet, hogy egy kicsit jobbat gondoltam azért, mint ezek. De erről beszél. A keresztény gyülekezet. A jutalom. Itt kell kapnod testvért a testvér helyett. Anyát az anya helyett. Gyermeket a gyermek helyett. Házat a házat helyett. Jézus Krisztus követésében. Számtalan esetben azt jelenti valamit elhagyni Jézusért, feladni Jézusért, hogy épp a testvérednek teszed elérhetővé. Itt, a gyülekezet közösségében. Aki az egymásért részére ad céladományt, azért teszi, hogy mások ne szűkölködjenek. Aki gyermekek között szolgál, vagy házi csoportot vezet, azért áldoz az idejéből, azért vonja meg magát ott a családjától, vagy a kényelmétől, hogy másoknak a családjává legyen. Hiszen az igével együtt önmagát is adja, szeretetben. Aki maga mellé vesz, hogy bátorítson, hogy imádkozzon érted, hogy hordozza a lelki terheidet, ezáltal jutalom, ajándék a számodra. Persze, amiről Jézus beszél, az sokkal-sokkal több, mint szolgálat. Amiről Jézus beszél, az az, hogy hogyan valósul meg Isten családja, szeretett közössége a gyülekezetben. Hol kapjuk ezt máshol meg, még ha tudjuk is, hogy mint gyülekezet tökéletlenek vagyunk? Hol kapsz olyan elfogadást, szeretetet és megértést, mint amit Isten népében kapsz,
ha az valóban a Krisztus evangéliumából táplálkozik. Ezért mondtam azt az imádságba, százszor elmondom. Egyetlen egy ember sincs közöttünk, aki különb, mint a másik. Egyetlen egy sincs, akinél jobb vagy. És egyetlen egy sincs, akinél rosszabb vagy. Mert az evangélium az, hogy mindannyian egybe záradtunk, egybe rekesztettünk a bűnben és az ítéletben. És mindannyian Krisztusban kegyelmet kaptunk az ő élete árán. Nincs különbség. Hol kapsz? Na, ha ezt éljük, akkor nem kritizáljuk egymást. Hol? Mivel én is bűnös vagyok, te is bűnös vagy. Kegyelmet nyert bűnös. Ezért nekem már nem kell kritizálni a másikat. Elfogadhatom úgy, ahogy van. Hol van ilyen elfogadás és szeretet és megértés a világban? Jézus azt mondja, ahogy a tanítványok közössége megosztja egymással a testi-lelki forrásait, úgy lesz minden tagnak hozzáférése sokkal többhöz, mint amit ő maga letett és maga mögött hagyott. Látod ezt? Hiszed ezt? Éled ezt? Tapasztalod ezt? Persze Jézus nem engedi, hogy hamis illúzióba ringassuk magunkat, és azt hiszük, hogy ez a közösség a mennyország, hál' Istennek, és ezért azt is hozzáteszi, mindezeket megkapod, kapjuk üldözésekkel együtt. Erre most nem beszélek többet. Ez az első oldala. A jutalom ebben a világban. A második oldal, hogy ez a közösség viszont, amit Jézus így formál, rámutat, magán túlmutat, sőt nem csak túlmutat, hanem még kóstolót is hoz abból az új világból, ahol ami a jutalma mindannak, aki megmarad mellette. Azt mondja, senki sincs, aki ne kapna a jövendő világban örök életet. Ezzel a kérdéssel indított a gazdag ifjú, emlékszünk. Hol van az örök élet? Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És még egyszer, ez a legjelentősebb kérdés ebben a világban, azért, mert ez a világ nem örök, hanem elmúlik, és mindannyian múlandóság alá vetettünk. És Jézus azt mondja, ide jön vissza, ide érkezik vissza. A jutalom, az örök élet, a részesedés abban az új világban, amikor ő mindent újjáteremt, amikor nem lesz halál, gyász, fájdalom és jajkiáltás. És ennek elérése, ennek a jutalomnak az elérése nem az a jutalom, amit cserébe fáradozásért kapsz. De ezt megtetted, cserébe megkapod az ajándékot. Ez üzlet. Hanem annak az embernek a jutalma, aki mindvégig megmaradt az úton, és ezért megérkezett oda, ahova az út vezet. A hegymászó jutalma, ebben a képben élve, nem az, hogy felmegy a hegycsúcsra, és ezért cserébe kap 5 millió forintot, hanem az a jutalom, hogy felment és fent van. És ez az a jutalom, amiről Jézus beszél. Aki megmarad az úton, az ő követésében, az megérkezik vele az Isten országába. Részesül az örök életben. Befejezésül néhány gyakorlati következtetést vonok le ebből. Az első, hogy Jézus ezekkel a szavaival minden követőjét, tehát mindannyiunkat az egymással megosztott életbe, a közösségbe hív. Tehát ha valaki Jézus követi, akkor vele együtt belép, be kell, hogy lépjen. Nem teheti, hogy Jézussal együtt nem lép be Jézus közösségébe, Jézus népébe. De amiről beszélni szeretnék most az, hogy két oldalról nézhetjük ezt, hogy hogyan lépünk be. Aki Jézust követi, az belép a közösségbe, mint elfogadó és résztvevő. A közösség szolgálja Jézust. És aki Jézust követi, az belép a közösségbe, mint másokat szolgáló, mint önmagából másoknak ajándékozó. Tehát, van, akit ma Jézus arra hív, hogy ismert fel, hogy mit jelent belépni Isten népébe, mint aki kap, mint aki szeretetet, elfogadást kap, aki részt vesz. Másokat meg arra hív ma Jézus, hogy ismert fel, hogy mit jelent belépni Isten népébe, mint aki odaadja magát, aki áldoz, aki szolgálja ott Jézust. Azért fontos ez, mert nem tehetjük, hogy csak az egyik oldalról próbáljunk közeledni.
mert először vannak, akiknek könnyebb elfogadni. Sőt, vannak mindig olyanok egy gyülekezetben, akik alig-alig képesek másoknak adni, akik azt élik meg az Isten népébe, hogy lett nekem itt anyám, lett nekem itt apám, lett nekem itt testvérem, mindenki, aki engem szolgál, ahol el tudok fogadni. Számotokra a keresztény közösség az a hely, ahol szeretetet, törődést, figyelmességet kaptok, és ezt jól kiismerítitek. Tegyétek is. De. Amikor valaki egy ponton esetleg azt mondja nektek, hogy na most viszont ennyi volt, és most nem tudok tovább menni, vagy nem tudok többet adni, akkor megbántottok, és az önsajnálat macsarába süllyedtek. Aki felismeri magát, ismerje fel magát. Tehát aki mindig csak kapni akar, és egy ponton azt hallja, hogy na most ennyi volt, és nagyon-nagyon megbántódik, az gondolkozzon el azon, hogy hogyan van jelen, hogyan követi Jézust a közösségbe. Téged, titeket arra hív ez a szakasz, hogy azon kezdjetek el gondolkodni, hogy hogyan tudnátok Jézust úgy követni a gyülekezet közösségében, hogy mostantól önmagatokat adjátok másoknak és másokért. Te, akinek az volt mindig a fontos, hogy hogyan szeretnek téged, hogy hogyan fogadnak el, aki mindig szeretetet akartál, és ez helyén való, és továbbra is fogod kapni Isten népében, lesz neked anyád, meg apád, meg minden. De te kezdj el azon gondolkodni, hogy de hogyan lehetsz te másoknak testvéré, másoknak anyává? Hogyan adhatsz te abból, ami neked van? Eddig mindig gyermek voltál, hogyan lehetnél most már más? Akin keresztül valaki más, aki Krisztusért maga mögött hagyott mindent, jutalmat kap rajtad keresztül. Hogyan tudnál Jézussal mélyebb közösséget vállalni azáltal, hogy nem csak kapni akarsz, hanem kész vagy adni? Aztán másodszor vannak közöttünk, akik abban követik Jézust a közösségbe, hogy ők mindig adnak, mindig áldozatot hoznak, mindig úgy érzik, ha szükség van, ha hiány mutatkozik a közösség életében, ezt nekik kell magukra vállalni, nekik kell betölteni, nekük kell megoldani. Ezek azok az emberek, akiknek nehezükre esik gyengének lenni, vállalni erőtlenségeiket, és elfogadni azt, hogy Jézus másokon keresztül akar szeretni téged. Jézus másokon keresztül akar törődni veled. Nem kell neked mindig törődni másokkal. Nektek azt jelenti Jézus Krisztust követni a közösségbe, hogy megtanultok elfogadni, és nem vagytok mindig mindenkinél csak egy kicsit okosabbak, jobbak, áldozatkészebbek. Erősebbek. Találjuk meg a helyünket. Mit jelent Krisztust követni ma a közösségben? Harmadszor vannak, akik Isten tiszteletre járnak, de különböző okokból nem tudtak, vagy nem akartak belépni a keresztény közösségbe. Ami ebben a gyülekezetben formájában azt jelenti, hogy egy kis csoportban részt veszek, egy házi csoportban, ahol megismerjük egymást, ahol szeretjük egymást, ahol hordozunk egymást, ahol megosztjuk az életünket, vagy esetleg valamilyen szolgálatban részt veszek. Nekik pedig azt üzeni ez a szakasz, azt mondja ezen a szakaszon keresztül Jézus, hogy ha te nem lépsz be Jézus követőjeként a keresztény gyülekezetbe, a közösségbe, nem lépsz túl azon, hogy vasárnap istentiszteletre eljövök, meghallgatom, szívembe zárom, és senkinek nem bírálom ezen a ponton a hitét. De mégis, ha nem lépsz be Krisztus követőjeként a keresztény közösségbe, akkor először is magadat fosztod meg mindattól a gazdagságtól, amit Jézus ígért az őt követőknek ebben a világban. De ugyanakkor azért ez visszafele is igaz lehet, ha nem tudod magad mellett a keresztény közösség támogató és meggazdagító jelenlétét, valamint ha nem adsz magadból ebben a közösségben, akkor azért megkérdőjeleződik, hogy hogyan tudod Krisztust valóságosan, hitelesen követni. Nem mondom, hogy nem lehet, de erősen nehézé válik. Őnekik Jézus azt mondja, lépjetek be a keresztény közösségbe. Találjátok meg a módját. Lépjetek be a megosztott élet örömébe, meg nehézségébe. De ezt jelenti kereszténynek lenni, Krisztus követőjének lenni. Az első nagy gondolat tehát az volt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Másodszor szeretném
A Jézusért és az evangéliumért történő elhagyás, valamint az általa ezáltal elnyert kettős jutalom ígéretét az egész gyülekezet jelen helyzetére alkalmazni. Hiszem, nagy változásokat él meg a gyülekezetünk, és a változások, még ha jó irányba is mennek, mindig veszteséggel is járnak. Hiszen a változás mindig azt jelenti, hogy valami elmúlik, mert valami új következik. A változás, amiben hiszük, hogy Isten vezetett be minket, mint gyülekezetet, a növekedés. 3 évvel ezelőtt kaptuk azt az igét, ami azóta is vezette a döntéseinket, és meghatározott minket, amit a lekcióban olvastunk. Akkor Isten azra szólított meg bennünket, hogy íme én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ez az új akkor az volt, és ma is az. Azt mondtuk 3 évvel ezelőtt, arra azt ismertük fel, hogy nem akarunk megállapodni abban a kényelemben, amit Istentől kaptunk. 3 évvel ezelőtt már belaktuk a digrat, felépítettük a templomot, belaktuk a templomot, működött az élet, a szolgálataink, és azt is ismertük fel, hogy ezzel el lehetnénk így egészen addig, amíg Jézus vissza nem jön, de ő újra hív, ő többre hív, ő növekedésre hív, ő arra hív, hogy a közös életünk gyümölcsöt teremjen, hogy sokan megismerjék Istenünk szeretetét és szabadítását. És ezért, mivel azt hittük, hogy Isten újat kezd és újra hív, ezért ennek a hitnek a részeként jutottunk oda, hogy ma építkezés előtt állunk, és esti Isten tiszteletet készülünk bevezetni. Mindkét terület a változás része, amin keresztül megy a gyülekezetünk. Egyidejűleg. Feltételezem azt, hogy vannak, akik fontosabbnak tartják az építkezést. Mert ez egy férfias dolog. Valami felépül, megfogható, itt lesz, hát, hogy este lesz itt valami téglitangli istentőt, az nem olyan fontos nekik. Aztán vannak a lelkesek, akik azt mondják, hogy mit érdekel bennünket a kőház, menjünk előre, esti istentisztelet, misszió, dicsőítsünk, szóljon az evangélium. Vannak akik az építkezést látják a nagy kihívásnak. Na az, hogy 100 valahány millió forint összejön, ez lehetetlen. Mások azt mondják, hogy ezt még meg lehet valahogy csinálni, de hogy lesz itt egy misszió istentisztelet, hogyan fog ez a templom még egyszer megtelni? Azt szeretném, hogyha mindannyian látnánk, hogy nem két projektünk van, ami valakinek ezt tetszik, valakinek ezt tetszik, valaki ebbe ad, valaki ebbe ad. Az építkezésbe pénzt, ide időt, meg energiát. Nem. Egy elhívásunk van. Íme én újat cselekszem. Jézus elhívott minket egy útra. Ennek az egy elhívásnak az egyik része az építkezés, a másik része az esti istentisztelet, ugyanolyan fontos, és ugyanolyan lehetetlen Jézus nélkül. Lehet, hogy összegyűjtünk 10 millió forintot, de csoda, ha meg lesz. Lehet, hogy lesz 30-40 ember a magra, de csoda, ha meg lesz az esti istentiszteletre. De ez még hagyján. Még ha ez meg is van. Hogyan épül fel az egész épület? Hogyan telik meg a templom újra? Hogyan fogunk gyülekezet plántálásra kiküldeni innen egy csoportot? Hogyan fognak ennyien Krisztushoz térni? Ez egy út, kedves testvérek. És ha azt kérdezitek most, hogy megéri-e az áldozat, tanítványságról beszélünk, megéri-e beletenni a 200 000 forintokat, vagy ki tudja mennyiket az építkezésbe? Még 1 millió hiányzik. Megéri-e beletenni az időmet, az energiámat a magba, hogy karácsonyig 75%-ban ott legyek, imádkozzam, meghívjak nem hívő embereket? Itt is hiányzik még legalább 15 ember. Megéri-e? Megéri-e az újabb energia, az újabb áldozat, az újabb odaadás? Mi lesz a jutalom? Akkor tudjátok a választ. Ha Jézusért tesszük, és az evangéliumért tesszük, akkor megéri. Mert erre az útra hívott Jézus, mert itt fog kibontakozni a jutalom. Testvérek, akik ma még nem testvérek. Gyermekek, akik ma még nem ismerik Jézust. Valakik, akik gyermekké lesznek, vagy anyává lesznek nektek. És legfőképpen, ha kitartunk Jézust követve, akkor ezen az úton egy napon majd együtt lépünk be az örök életbe. Ezért tehát vessünk el minden félelmet, minden csüggedést, minden hitetlenséget, minden keserűséget, vessünk el minden önzést és minden kényelmet. És tegyünk úgy, ahogy Pál apostol: testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Feszüljünk hát neki együtt, kövessük Krisztust együtt, fussunk egyenest együtt, mert így miénk lesz a jutalom együtt. Már itt, és majd ott. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az újat nem pusztán, nem kizárólag rajtunk kívül cselekszed, bár ott is cselekszed a történelemben, az egész világ életében, de ezzel együtt cselekszed, cselekedni akarod a szívünkben. Ahogy énekeltük, úgy imádkozunk. Uram Istenem, adj most új szívet, hiszen a szív az, ahonnan kiindul az élet. A szívünk az, ami irányít bennünket. És ha a szívünket nem újítod meg, akkor mi, tudjuk jól, elakadunk ezen az úton. Mert megfárad a bensőnk, mert csalódik, mert megkeseredik, mert megkeményedik. Ezért hívunk téged, jöjj, Szentlélek Isten, és változtasd meg a szívünket. Tedd újjá, ahogy együtt maradunk éneklésben, dicsőítésben, imádságban, természetfeletti munkáddal. Tedd újjá az életünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gondolkodnak, vívódnak, hogy igent mondjanak-e a te elhívó szavadra, átadják-e az életüket te neked, és követőiddé legyenek-e, mert hallják, hogy hívod őket, de félnek a bizonytalanságtól. Kérünk, nyisd fel az ő szemüket arra, hogy a te néped közössége hogyan áll, hogyan állhat mellettük ezen az úton. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ha megfáradtunk, és megkérdezzük, hogy megérje, akkor te tőled kapjuk meg a választ. Kérünk, bocsásd meg, ha vétkeztünk a te néped ellen, ha leszóltuk, ha megvezettük, ha gyaláztuk, pedig mi magunk, mint a tagja, egy cseppet sem voltunk jobbak, mint bárki más. És köszönjük neked, ahogy megtapasztalhattuk, hogy te hogyan formálsz egy új családot, azáltal, hogy kapunk és elfogadunk, és azáltal, hogy odaadunk és áldozatot hozunk. Kérünk, mélyítsd a közösségünket, ahogy növeled, úgy mélyüljön, és így hozzuk eléd, Urunk, mindazt, amire hiszük, hogy te hívtál bennünket, és amibe csak hittel, téged követve mertünk belépni. Imádkozunk az építkezésért, imádkozunk azért, hogy adj bölcsességet a kivitelező kiválasztásához, imádkozunk azért, hogy nyisd meg a forrásokat, és imádkozunk azért, hogy miközben épül az épület, ahogy egyik kő oda kerül, vagy tégla a másikra, ahogy úgy legyen, hogy emberek adódnak a gyülekezethez, hogy a te munkád valósuljon meg ebben. Ugyanígy imádkozunk az esti Isten tiszteletért, készítsd azoknak szívét, akiket te hívsz el, hogy odaszánják magukat a magnak, hogy valóban egy missziói közösség jöjjön létre, ahol ugyanúgy, mint itt délelőtt, emberek megismernek téged és bekapcsolódnak a te népedbe. Készek vagyunk, Urunk, mindazt elengedni, ami ebben nehéz, azért, mert te vagy az, akit követünk az úton. Urunk, imádkozunk ezért a lakótelepért, ahova helyezted ezt a gyülekezetet, és imádkozunk Budapestért. Kérünk téged, hogy változtasd meg ezt a várost, hogy legyen újra becsülete az igazságnak, a szépségnek, a tisztaságnak, a szeretetnek, a becsületnek, és hogy ne cinikusan forduljon el mindenki ezektől az értékektől. Újítsd meg a te egyházadat, újítsd meg azon keresztül ezt a népet, ezt a társadalmat, áraszd ki szent lelkedet, hozz új életet. Így tárjuk, Urunk, a mi kéréseinket te eléd, és így köszönjük meg neked, hogy te meghallgatsz minket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség